Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, húsvét hétfői istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 347. dicséretünknek az első versét. A 347. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 350. számú dicséretünk éneklésével. A 350. dicséretnek 4 versét énekeljük, így kezdődik: feltámadt a mi életünk, vigan méltó énekelnünk.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Máté szerinti evangélium 28. részében, a 11. verssel kezdődően a 20. versig a rész, és egyben az evangéliumi könyv végéig terjedő szakaszban. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, s ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel állunk meg előtted, hiszen te voltál az, aki eljuttattál bennünket erre a napra. Te adtad nekünk az életet, te tartottad meg a földi életünket mindez ideig, és te indítottál bennünket, hogy eljöjjünk, hogy a te néped tagjaival együtt téged dicsőítsünk, és neked hálát adjunk. Urunk, az első szavunk mi mást lehetne, mint a hálaadás, nem csak a magunk életéért, hanem a mi Urunkért, Jézus Krisztusért, az ő életéért, az ő tanításáért, értünk hozott áldozatáért és feltámadásáért, amellyel közlöd velünk a mi szabadításunkat, és örök életünket. Urunk, köszönjük neked, hogy megajándékoztál bennünket a hittel, hogy érthetjük és szerethetjük a te igédet, hogy elhívtál bennünket arra, hogy meghalljuk a szavadat, elhívtál bennünket arra, hogy megértsük a tanításodat, és elhívtál bennünket arra, hogy szent lelked erejével napról napra kövessünk téged, megbánjuk a bűneinket, és a te néped tagjaiként éljünk ebben a világban. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmed kiáradta mindennapokra. Köszönjük, hogy bárhonnan is érkeztünk, örömből, nehézségből, reménységből, vagy éppen küzdelmek közül, emberi helyzeteinkből, a te kegyelmed által mindannyian a tieid lehetünk, és a te szereteted meg tud ragadni mindannyiunkat. Sőt, hisszük, hogy nem csak megragadni tud, hanem utat tud mutatni, erőt tud adni, fel tud emelni, és indítani tud bennünket, hogy az elkövetkező napokban érezzük a szeretetedet, megerősítsen bennünket a te szent lelked, és kegyelmed áldását tapasztalhassuk meg. Így kérünk ezzel a hittel, áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, a mi Úrunkért, Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 438. dicséret második és harmadik verseit énekeljük. A 438. dicséretnek énekeljük a második és harmadik verseit. 438. dicséret második verse így kezdődik. Törődött szívvel teszünk néked vallást, hogy nem követtük a józan javallást. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most a 28. rész 20. versének utolsó részletét olvasom. Újra így hangzik, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, így most hirtelen az jutott eszembe, bár a többi evangélium, illetve a többi könyvnek a befejezését nem vizsgáltam át, mind a 66-ot, hogy talán ennek az evangéliumnak van a legszebb befejezése. Ezzel a gondolattal én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, így szól Jézus azokhoz, akik az övéi, itt a tanítványokhoz, és én hiszem, hogy nem csak az akkori tanítványokhoz, hanem minden kor tanítványaihoz szól így, azt ígéri, hogy nem vagyunk egyedül, hogy ő velünk van, és ugye azt mondja, hogy a világ végezetéig, és a világ végezete után pedig örökké az atyával leszünk, tehát még azon is túl velünk lesz. A könyv itt látszólag befejeződik, de igazából azt hiszem mindannyian érezzük, ahogyan nem csak erre a szakaszra, hanem Jézus búcsú szavaira gondolunk, a Máté 28-18-20-as részekre, mindannyian érezzük, hogy valójában itt nem valaminek a befejezéséről van szó csupán, hanem egy új kezdetről is szó van. Amikor tegnap a Máté evangéliuma szerinti húsvéti történetet olvastuk, akkor azzal kezdtem, hogy igazából ez a húsvéti történet, a feltámadás, az asszonyok mennek Jézus sírjához, elhengerítették, az angyal elhengerítette a követ, az őrök azok, akikről most is még szó van, holtra váltak és fehérek, és aztán utána találkoznak az angyallal, és találkoznak Jézussal, és küldetést kapnak, hogy a tanítványokhoz menjenek Galileában, hogy az nem önmagában álló történet, mert értelmetlen lenne a nagypéntek nélkül, és teológiailag pedig ez a kettő csak együtt értelmezhető, mégpedig úgy, hogy Jézus bemutatta a mi bűneinkért az engesztelő áldozatot, a büntetést a mi bűneinkért magára vette, az atya pedig elfogadta, megdicsőítette őt és feltámasztotta. De egyik a másik nélkül értelmetlen lenne, mert hogy egyébként a feltámadás csak arról szólna, hogy fel fogunk támadni, de igazából önmagában az, hogy fel fogunk támadni, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez rendben is lesz. Ugye az utolsó ítélet arról beszél, hogy igen, van feltámadás, hogy mindenkitől megkérdezik majd, hogy hogyan is élt, hogy mi a helyzet az életével, és akkor ugye a 363. dicséret nem szoktuk énekelni, egyszer majd elénekeljük. Ugye jön a harag napja lánggal, így képzelték el, egy szép középkori latin éneknek a mintájára van az énekeskönyvünkbe, írott könyvet elővesznek, és mindenkit számon kérnek az életéért, lesz számonkérés. És ugye feltámadunk, de hogyha a számonkérésen elbukunk, akkor sokra megyünk a feltámadással. Hadd mondjam el, nekem nagyon sokat jelentett az a felismerés, ami a régi református fejfákon volt, mégpedig 4 vagy 5 betű, abfra, azt jelenti, hogy a boldog feltámadás reménysége alatt. Nekem ez nagyon sokat jelentett, amikor megértettem, mert nem tudtam, hogy mi az ott, mert ugye olyan is van, hogy BP, mindig azt hittem, hogy az Budapest, pedig azt jelenti, hogy béke poraira, mindegy. Szóval aztán, amikor odáig eljutottam, hogy ez mit jelent, akkor rájöttem, hogy hát itt abban a hitben kísérték el ezeket az embereket, a hozzátartozóik, a szeretteik oda a temetőbe, nem csak, hogy fel fognak támadni és találkoznak, hogy ez egy fontos része azért a mi feltámadás hitünknek, hogy itt nem ér véget egymással való kapcsolatunk ebben a világban, amikor el kell búcsúzni, hanem azzal a hittel is, hogy ez a feltámadás boldog feltámadás lesz, vagyis, hogy üdvösségre fognak feltámadni. És ez a lényege a feltámadásnak, nem csak az, hogy van, hanem az, hogy üdvösségre fognak feltámadni, mert a boldog feltámadás az az üdvösségről szól. És azért lehet boldog feltámadásunk, azért lehet üdvösségre való feltámadásunk, mert mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus a bűneinkért eleget tett ott a keresztfán, és bennünket már Isten ezért nem fog megbüntetni, mert a bűn meg van büntetve, bűnösök vagyunk, megérdemelnénk, de már közel 2000 évvel ezelőtt Jézus eleget tett a bűneinkért. Szóval ott láttuk, és ott hosszabban is elmondtam tegnap, hogy azért ez egy hosszabb folyamat, Isten üdvterve az, ami teljesül, és ennek a teljesülésnek ott van egy fontos fordulópontja a húsvétkor Jézus feltámadásával, amikor is az egész világnak a története egy új irányt vesz. Nos, hogyha a világ története egy új irányt vesz, az nem azt jelenti, hogy ott megáll, hanem hogy ott folytatódik. Na most itt a folytatásról van szó, egy új kezdetről van szó. Egy új kezdetről van szó, Jézusnak a feltámadásával elkezdődik valami. Azt szoktuk mondani, hogy ez a feltámadás három fontos üzenetet hordoz. Az egyik az, hogy Jézus feltámad. Látjuk, hogy az asszonyokat, a tanítványokat, később akiknek megjelent, mindenkit megdöbbentett ez. Teljesen új helyzet. Az emberek akkor sem, és most sem szoktak jellemzően a halál után feltámadni. Ez egy nagyon nagy dolog. Jézus feltámadása, miután látták, hogy valóságosan meghalt, miután a rómaiak ezt meg is állapították, ma úgy mondanánk, hogy kiállították a halotti anyakönyvet, megbizonyosodtak róla, és a sírban el is temették, feltámadt testben. Nagy öröm a tanítványok számára, még akkor is, hogyha a vele való kapcsolat, a találkozás lehetősége úgy a feltámadottal, az 40 napig adatik majd meg. Az üzenete, amiről beszéltünk, hogy ő az első, ő a zsenge, és mi is feltámadunk. Ez azt jelenti, hogy mivel a halálnak a fullánkja az ki van húzva, mivel már az az ok, ami miatt nekünk elveszne az örök életünk megszűnt, ugye emlékszünk, hogy ez az ok, ez nem más, mint az Édenkertben eljátszott lehetőség, hogy Az a beszélgetésben ott van, ott derül ki, amikor mondja a kísértő a kígyó képében az asszonynak, Évának, hogy hát, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek? És akkor azt mondja, hogy nem, Isten azt mondta, hogy mindegyikről, csak erről nem, különben meghalunk. Ugye itt derül ki, hogy igazából a halál a bűnnek a következménye, az engedetlenségnek a következménye. És mivel innentől kezdve ennek a büntetése, hogy ez a büntetés, a bűn zsoldja, a halál megszűnik, mert le van győzve, mert már a bűn nem uralkodik többé rajtunk, nyilvánvaló, hogy a mi feltámadásunk is ebben ott van, és meg fog jelenni. Mindenki fel fog támadni, erről beszéltem, aki meghalt, de az nem csak arról szól, hogy onnantól kezdve, aki feltámad, az mindenki onnantól kezdve a mennyországba lesz, legalábbis nem ezt tanítja a Szentírás. Van feltámadás, és a hívőknek az egy boldog feltámadás lesz, ez az üzenete ennek. És van egy harmadik feltámadás is igazából, amiről tegnap kevés szó esett, vagy ilyen nyilvánvalóan nem, ez pedig az, hogy már most fel kell támadnotok, kedves testvérek. Már most új életre kell feltámadnunk. Hogyha valóban eltörölte a bűneinket az Úr Jézus, ha valóban örök életet adott nekünk, ha valóban az üdvösséget nekünk, nektek ajándékozta, akkor nem élhetünk ugyanúgy, mint eddig, nem élhetünk ugyanúgy, mint amikor a bűn uralma alatt éltünk. A tanítványok élete megváltozott, mássá lett, Isten gyermekeiként élnek, olyanok, akik Krisztust hirdetik, olyanok, akik követni akarják őt, nekünk is meg kell változzon az életünk, hogyha ez a feltámadás hit, ez valóság, hogy Krisztus feltámadott, hogy mi is fel fogunk támadni, hogy legyőzte a halált, hogyha ez valóság az életünkben, akkor nekünk is változnunk kell. Nem élhetünk úgy, mint amikor még ez előtt voltunk, amikor ezt nem értettük meg. Hiszen akkor meghatároztak bennünket azok a dolgok, amiket mi akartunk, és nem érdekelt bennünket az, amit az Isten akart. Illetve hát az Isten azért sok embernek az életében megjelenik, de csak körülbelül úgy, mint egy szupermarket. Ugye úgy, hogy bemegyünk, és akkor nem tudom, a testvérek, amikor elmennek a boltba, mindent megvesznek? Ugye nem? Általában. Már nem úgy értem, hogy ami a listán van, meg ami az akcióban ránk sóznak, hanem úgy értem, hogy az egész boltot, hogy amikor bemegyünk, akkor utána kijövünk és üres a bolt. Vagy legalább mindenből veszünk valamit? Nem. Én nem szoktam, én nem is látom, hogy így lenne. Hát így vagyunk az Istennel is, hogy elmegyünk, és azt mondjuk, hát Uram, kell tőled valami. Hát most szomorú vagyok, vigasztalj meg. Hát most gyászolok, akkor most is legyen a te kegyelmed velem. Hú, most nagy bajban vagyok, segíts, ja Istenem. Hát most kérlek, Uram, most a emberi kapcsolataimban vannak gondok. Nem szeret a férjem, a feleségem, a gyermekem, az anyám, az apám, a testvérem, haragba vagyok, de jó lenne, ha segítenél. Most nincs munkám, most az kellene, most bizonytalan a munkahelyem. Mennyi minden van, amikor azt mondjuk, hogy az Istent most egy kicsit leemeljük a polcról. Kellenél nekünk egy kicsit, Uram. De ha rendeződik a dolog, még azt is elfelejtjük, hogy meg lehetne köszönni, hogy köszönöm, Uram, hogy valahogy túl vagyunk ezen a helyzeten. Azt már úgy nem szokott olyan nagyon gördülékenyen menni a hála. A hála, hagyjuk a hálát. A köszönöm se szokott gördülékenyen menni. A hála meg még, hogy azért hálásak is legyünk. Hát, kedves testvérek, néha ilyenek vagyunk. Azt vesszük el az Isten ígéretei közül, amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. De nem élhetünk így tovább, hogyha a húsvét valóban húsvét az életünkben. Akkor innentől kezdve azt kell megvizsgálnom, hogy Uram, te mit akarsz? Mi a te gondolatod? Mi a te gondolatod arról, hogy hogyan imádkozzak? Hogy hogyan éljek? Hogyan szeressek? Hogyan bocsátsak meg? Hogyan osszam be az időmet? Mire fordítsak időt, pénzt, energiát? Uram, van erről véleményed? Van gondolatod? Érdekel? Ha tényleg így van, hogy Isten gyermeke lettem, ha tényleg így van, hogy megszabadított engem a kárhozattól, akkor nem így kéne élnünk? Vajon akkor nem erre kéne törekednünk? Hogyha kihívott a bűnnek a rabságából, és elhívott engem, kiválasztott, hogy az ő szövetséges népének a tagja legyek, hogy az üdvözült sereghez tartozzak, akkor nem változik meg valami? Hát ez nehéz kérdés, kedves testvérek, nehéz kérdés. Na ez az új életre való feltámadás. Ez az új élet, amikor Isten gyermekeként akarok élni ebben a világban. Persze, én tudom, hogy szentek nem leszünk. Hát lehet, hogy ti igen, én nem. Szóval a lényeg az, hogy nem lettem szent, de tudom, hogy van bűnbocsánat. Tudom, hogy az Urasztalához, amikor oda megyek, akkor újra emlékeztet engem az én atyám arra, hogy akkor is megbocsátotta a vétkeimet, hogyha nem érdemeltem meg, és erőt ad ahhoz, hogy folytassam. Szóval azt várja tőlünk az Isten, hogy ha van húsvétunk, akkor legyen új életre való feltámadásunk is. Hogyha végigolvassuk ezt a részt, azt vesszük észre, hogy van kicsit összefoglaló jellegű, most megint a szövegről beszélek, a Máté evangélium a végéről, kicsit olyan összefoglaló jellegű. Mert mi történik? Azt mondja, közbevetett esemény, majd mindjárt erre kitérünk, mi történik? Azt történik, hogy Jézus találkozik a asszonyokkal, akik az első szemtanúi a feltámadásnak, és azt mondja nekik, hogy ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Tehát az őrséggel van egy kis ilyen történet, és aztán utána pedig már ott vagyunk Galileába, és ott van a 11 tanítvány, ott van a 11 tanítvány, ugye Judás nélkül, és ott vannak a hegyen, és Jézus már ki is bocsátja őket, és megkapják a missziói parancsot, és megígéri nekik, hogy minden napon velük lesz. Azonban mi látjuk, hogy azért ez inkább egy ilyen szerkesztés, ami a lényegre utal, a lényeget foglalja össze, és befejezi az evangéliumi történetet ezzel, hogy megnyissa az utat a misszió számára, mert hogyha a többi részt nézzük, a többi evangéliumot és a apostoli leveleket is, amelyek megőrizték ennek az időszakát, kiderül, hogy több találkozása van Jézusnak a tanítványokkal, és nem csak a 12-vel, hanem másoknak is. Olyan sokaknak megjelent, hogy később egy névsort vezettek arról, hogy kik látták a feltámadott Jézust. Ugye Pál apostol erről a korintusiakhoz írott levelében is ír az ő megjelenéseit. Azoknak jelent meg, akik előtte is hittek benne, tehát Jézus azoknak jelent meg, akik korábban is hittek benne, hogy ő a messiás. Tudunk az emmausi tanítványokról, akikkel találkozott. Tudunk a csodálatos halfogásról, amikor ugye az énekben is van erről szó, emlékszünk, ott előkerül Péter, hogy Pétert vigasztalja, ugye ez a elmennek Péterék halászni, és akkor utána újra átéli azt, amit az elhívásakor, hogy egy csomó halat fognak. Miért kell Pétert vigasztalni? Hát azért kell Pétert vigasztalni, mert háromszor megtagadta Jézust, ahogy Jézus megígérte neki, ahogy előre megjövendőlte, hiába fogadkozott, mire a kakas megszólalt, háromszor megtagadsz engem. Azért kell Pétert vigasztalni, mert ő bizony nagyon szomorú azért, amiért Jézust megtagadta. És valóban még arra is van Jézusnak ideje, hogy Pétert vigasztalja. Arra is van ideje, hogy azt, aki elfordult tőle, azt szeretetéről biztosítsa, sőt rábízza a közösségnek a sorsát, annak a közösségnek a sorsát, a tanítványok közösségének a sorsát, és később pedig a jeruzsálemi gyülekezetnek a sorsát is, hogy ő vezesse azt a közösséget. Szóval ilyen is történik. Sőt, ugye ott van Tamásnak a története, amikor megjelenik a 12-nek, és vagy hát igazából ugye akkor ezek szerint csak 10-nek, hogyha már számolgatunk, és Tamás nincs köztük, és akkor, amikor majd legközelebb együtt vannak, akkor mondják, hogy láttuk az Urat. Nem hiszem el. De Tamás tényleg itt volt köztünk, itt bejött, imádkoztunk, és ide jött az Úr. Nem hiszem el. Ha nem látom, ha kezemet nem teszem a sebeibe, akkor nem hiszem el. És akkor legközelebb együtt vannak, Tamás is ott van, megint megjelenik nekik Jézus, és akkor megkérdezi tőle, mondja neki Jézus, hogy tedd, gyere ide, és tapints meg engem, és ugye azt mondja, amit kért, Tamás erre leborul, és azt mondja, én Uram, és én Istenem. Szóval nem csak ennyi a történet, amit leír az evangélium, de itt összefoglalja. Sok minden történik, és bizonyára voltak olyan megjelenések, amit nem írtak le, mert a lényeg itt van, az üzenet itt van, látjuk, értjük, hogy miről szól. Szóval egy ilyen kicsit összefoglaló jellegű ez, a lényegre akar utalni, egyébként is már 28 részből áll, elég hosszú a Máté evangéliuma, nem minden apró részletet ír le, de a lényeg ott van, hogy Jézus megjelenik valóban a tanítványainak, Galileában találkozik velük, és hogy el is búcsúzik tőlük ekkor. Közben azért ne rohanjunk ilyen nagyon, bár nem annyira nagy jelentősége van a előtte és utána levő eseményekhez képest, de azért ez a őrséges dolgot mégis érdemes néhány szót rá fecsérelni, elmondani. Arról van szó, hogy ugye amikor Jézus eltemetik, akkor ebbe a sziklasírba nem csak nagy követ hengerítenek rá, hanem valószínűleg le is pecsételik, és odaállítják az őrséget, mert hát Jézus azért egy elég jelentős proféta, beszélnek arról, hogy fel fog támadni, biztos, ami biztos, vigyázza ott az őrség. Egyébként ez egy nagyon jó gondolat volt azoktól, akik ezt kitalálták, mert most már így egészen biztosan lehet tudni, hogy nem az történt, mert ott voltak az őrség, tehát ott voltak az emberek. Olvassuk a feltámadás történetbe, hogy holtra váltak. Hát biztos, hogy nem volt egy mindennapi dolog, hogy ők ott elvoltak, őrködtek, valószínűleg nem számoltak semmire. Láttam egy ilyen filmet. Hát igazából könnyű feladatnak vélték ezt a dolgot a film. Ezt az evangélium nem írja le, és akkor egyszer csak megjelenik az Úr angyal, és elhengeríti a követ. Elképesztő helyzet lehetett, megdöbbennek, és kiderül, hogy majd később mennek el a főpapokhoz, és mondják el, hogy mi történt. Akik látják a problémát, és valahogy ezt orvosolni kell a problémát. Ugye már akkor se voltak kezdők ezek a politikusok, hát politikusok is voltak, és azt mondták, hogy ó, sok pénzt kaptok, mondjátok azt, hogy. És akkor el van intézve. És majd, hogyha Pilátus számon kér, majd mi megvédünk benneteket. Tehát így próbálják elintézni ezt a kérdést, hogy ne az igazság legyen. Nem is követték ők soha az igazságot. Hát Jézus elfogása, elítélése, hol volt ott az igazság? Csak a gonoszság volt a szívükben. És akkor elindul a hazudozás, elindul a gonoszság, akkor azt nem lehet megállítani. És ezzel próbálkoznak, hát ahogy kiderül, nem jött be, mert azért mégiscsak inkább hittek a tanítványoknak, meg az asszonyoknak a későbbiekben, annyira, hogy mi is itt vagyunk most, ennek a hitnek az eredménye, akik ott voltak, tehát ez csak egy kísérlet volt. Úgy van ez egyébként, megfigyeltem, hogy van a valóság, meg van a kommunikáció. És a valóság meg a kommunikáció az nem biztos, hogy ugyanaz. Tehát, hogy van egy esemény, akár a történelemben, azt így is el lehet mondani, meg úgy is el lehet mondani. Még a történészek is tudják így is mondani, meg úgy is. Akik éltek 1990 előtt és tanultak, azok tudják, hogy miről beszélek. Olyan, mintha a történelem az valami olyan dolog lenne, ami minden pont úgy van, és azt nem lehet félre magyarázni. Dehogy nem. Nagyon is lehet. Nem mindegy, hogy ki tanítja a történelmet. Nem mindegy, hogy milyen szempontból nézzük azokat az eseményeket. Nem mindegy, hogy hogy értjük meg, mert az hatással van az egész gondolkodásunkra. És valóban itt is ezzel próbálkoznak. A ténnyel nem tudnak mit kezdeni, jöjjön a hazugság. És úgy gondolják, hogy elég sokat hazudják ugyanazt el, akkor az emberek el fogják hinni. Ez néha be is jön, ebben az esetben nem jött be. Valóban így záródik le, van egy szóbeszéd a zsidók között, egy érdekes válasz mind a mai napig. Mi lehet ez a mind a mai napig, ugye nem mostani napig, hanem akkor, az akkori napig, amikor leírták, vagy továbbadták ezt a történetet, vagy leírták az evangéliumot. Jézus tehát ott van a Galileában, és a tanítványok is oda érkeznek. Az újabb fordítás nem azt mondja, hogy kétségek fogták el őket, hanem hogy némelyek kételkedtek. Nem egy könnyű történet. Számomra ez is egy fontos része a dolognak, hogy némelyek kételkednek, hogy kétségek vannak némelyekben. Mert sokszor bennünk is, vagy a hívő emberben is lehetnek kétségek. Lehetnek kétségek, amikor megbotlik a hitünk, amikor meggyengül, és valamennyire biztat is bennünket az, hogy ne hagyjuk ezt, ne hagyjuk ezt, hanem hogy akkor is, ha kétségek vannak bennünk, törekedjünk az Istennel való kapcsolatra, törekedjünk az imádságra, arra, hogy együtt legyünk a hívő testvérekkel. Valahogy úgy van ez, testvérek, én azt vettem észre, hogy ezek a kétségek azok arra valók, hogy eltávolítsanak bennünket Istentől. És ha kezdünk eltávolodni tőle, akkor kezdünk másra figyelni. Úgy van ez valahogy, ahogy Péterrel volt a vízen járással, hogy egész addig, amíg Jézusra figyelt, addig még a vízen is tudott járni. De amikor már elkezdett arra figyelni, hogy mekkora szél van és mekkora hullámok, rögtön elkezdett süllyedni. Nem tudunk mi Jézus nélkül lenni. Nem véletlen, hogy azt mondja, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, jelzi, hogy erre szükségünk van. Vannak, akik kételkednek, de a kétségek között is megerősítést nyernek. És hogyha mi kételkedünk, menjünk bátran az Úrhoz, mert nála van a megerősítés, és nála van a kegyelem. A kételkedésnek sokszor talán pont az az egyik oka is, hogy nem odafigyelünk, nem az Úr igéjére figyelünk, hanem valami másra. És nagyon érdekes, hogyha már itt tartunk, akkor megfigyeltem, azt is elmondom, hogy azok az erők, akik azt szeretnék, hogy mi ne legyünk hívők, hogy ne az Isten gyermekei legyünk, azok megpróbálják valami módon ezeket a kétségeket elhelyezni. Megkérdőjelezni azt, ami a Bibliában van. Néha nem is azt kérdőjelezik meg, amit hiszünk, vagy ami fontos a Bibliában, hanem csak valamit, olvastam már olyan cikket is, amikor valami olyannal vitatkoztak, ami nem is lényeges a Bibliában, mert nem is arról szól, vagy nem is úgy van, de ők úgy gondolták, hogy ezzel meg lehet cáfolni. Szóval sokszor azzal találkozunk, hogy vannak olyan hírek, olyan információk, olyan tudományosnak is tűnő dolgok, amelyekkel szeretnék megkérdőjelezni azt, hogy az, amit hiszünk, az valóság-e. Egyébként megdöbbentő, de én még olyannal is találkoztam, gyerekek mesélték, hogy a tanárok azok, akik megkérdőjelezik az oktatás során azt, hogy az Isten, hogy a hívők azok jót hisznek-e. Tehát vannak még ma is ilyen tanárok, ugye ezt nevezik egyébként ideológiailag semleges oktatásnak, hát ennyit erről. Szóval igazából úgy gondolom, hogy nekik valóban ebben a kérdésben nem lenne szabad ilyen formában állást foglalni. Egyébként is nagyon érzékeny korban vannak a gyerekek minden tekintetben, nem mindegy, hogy milyen irányba terelgetik őket. Szóval a sokfajta kétség próbálkozik, a kétségek, hogy ne higgyük el mindazt, amiről meg vagyunk győződve. A hívő ember az Istenhez megy, és Isten akaratát igyekszik megismerni, az segít nekünk, hogyha gyakoroljuk a hitünket, ha komolyan vesszük. Hogyha ilyen új életre feltámadott emberek vagyunk, és ebben akarunk megmaradni. Nem a vége valaminek, hanem egy új kezdet. Egy új kezdet, ami egy nagyon nehéz kezdet. Eddig az Úr Jézus hirdette az evangéliumot, eddig az ő tanítását hallották, és most a tanítványoknak a dolga, hogy Jézust hirdessék. Ez kezdődik el a Máté 28 végén. Most a tanítványoknak a dolga, hogy engedelmeskedjenek, hogy megéljék a hitüket, és hogy hirdessék az egész világnak, hogy megtalálják az emberek az Istennek a szeretetét, hogy mindenkihez eljusson. Ma hogyan juthat el az Isten kegyelme, hogyan juthat el az evangélium üzenete az emberekhez? Hogyan juthat el azokhoz, akik ma élnek? Azt gondolom, hogy ne felejtsük el, fontos, hogy ez az egyházra van bízva. De nem a püspökökre, a papokra, hanem az egyházra van bízva, az egyház közösségére, a hívő emberek közösségére van bízva, hogy a mi bizonyságtételünk által ismerjék meg az Urat. Milyen a mi bizonyságtételünk? Milyen ez a bizonyságtétel? Látszik az életemen, hogy Istennek elkötelezett életet élek. Látszik az életemen, hogy fontos számomra az ő akarata, hogy öröm számomra az, hogy megváltott. Látszik az életemen, hogy hozzátartozom. Látszik, ahogyan élek, ahogyan beosztom az időmet, amit rászánok az Istenre, meg amit nem szánok rá, meg amiben tudok imádkozni, meg amiben tudok megbocsátani, mennyire látszik az életünkön. Ezt mondja Isten, ezt bízza a tanítványokra, Jézus, így kell tovább folytatni. A folytatás az egészen konkrétan is megvan mondva, mit jelent, vagy hogyan legyen, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tegyetek tanítvánnyá. Vagyis arra küld bennünket az Úr, hogy másoknak beszéljünk Jézusról. Hogy mások is megismerhessék őt, és mások is tanítványok legyenek. És a tanítványokat kereszteljük meg. Nem fordítva van, nem azt mondja, hogy kereszteljétek meg, aztán majd tanítványok lesztek. Azt mondja először, legyenek tanítványok, és a tanítványokat kereszteljék meg. És a megkeresztelés után pedig, ugye tanítani kell őket, nem ér véget az életünk, tehát sokszor mi úgy gondoljuk, hogy befejezve vannak a dolgok, ki hol fejezi be, van, aki azt mondja, megkereszteltem a gyermekemet, el van intézve, ezzel többet nem lesz baj, egyébként is nem árt, hát ha még jól jöhet. És néha tényleg úgy tűnik, hát ha még jól jön az a keresztlevél valamire. Aztán van, aki azt mondja, meg vagyok konfirmálva, hát ezzel már befejeztem a dolgot, elvégeztem a tanfolyamat, papírom van róla, hogy keresztjén vagyok, többet ezzel nem kell foglalkoznom. Ugye, hadd mondjam el, lehet, hogy valaki már hallotta, de vannak itt olyanok is, akik szerintem nem. Egyszer tanítottam egy fiút, aki vízilabdázott. Járt vízilabdázni, és nekem megtetszett ez a vízilabdázás, és akkor kérdeztem tőle, hogy akkor úgy van-e az, hogy el kell menni, meg kell tanulni úszni előtte. Mondta, hogy úgy van. Aztán utána biztos megtanuljátok a szabályokat, megtanuljuk. És mondom, akkor mindent tudtok, akkor van az első mérkőzés, igaz? Igen, akkor van az első mérkőzés. De mondom, utána már nem kell a vízbe menni, nem? Nézett rám, hogy nem kell. Hát utána minek? Hát te már vízilabdázó vagy. Miért mennél utána a vízbe? Meg miért edzenél? Meg ilyen? Ez nem lehet. De a vízilabdázás az azt jelenti, hogy edzeni kell, és jönnek a következő meccsek. Mert egyébként kijövünk a formából. Hanem a kereszténység is ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy akkor többet nem kell templomba menni, meg többet nem kell az Istennel foglalkozni, mert már keresztjének vagyunk, meg el vagyunk készülve. Hát azt jelenti, hogy akkor jönnek az edzések, és akkor felkészülünk a következő mérkőzésre, nem? Szóval valahol kicsit úgy tűnik néha, hogy nem veszük észre, hogy itt a folytatás van. A folytatás, amit nem egyedül kell tennünk. Van folytatás, az, hogy tanítványok vagyunk, hogy másokat tanítvánnyá teszünk, és az eredménye, hogy ez valóban így működött, azok mi magunk, hogy itt vagyunk ebben a templomban. Kedves testvérek, nézzetek körben, nézzetek egymásra, azért vannak itt a többiek, mert voltak olyanok, akik hitvallást tettek, voltak olyanok, akiknek az eredményeképpen valami módon ők ide jutottak, meg mi is mindannyian ide jutottunk. Ez nem egy véletlen dolog. Ez egy eredménye annak, hogy valakik hittek, valakik megvallották, valakik tanították, valakik továbbadták. Mi vagyunk ennek a tanítványát tételnek az eredménye. Csak hogy Isten nem csak annyit akar, hogy itt álljanak meg a dolgok, hanem hogy folytatódjanak a mi életünkkel, a mi tanításunkkal, a mi tanítványságunkkal és a mi hitvallásunkkal. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hadd fejezzem be ezzel, nagyon jó ennek a vége, mert ennek a vége ennek az evangéliumnak a kezdet, ami számunkra azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eszembe jutott, amikor ezt olvastam, az, hogy hogyan kezdődik a Máté evangéliuma. Hát egy nemzetség táblázattal, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy József számára világossá válik, hogy a jegyese gyermeket vár. Ez egy nehéz kérdés. József egy rendes ember elhatározza, hogy titokban bocsátja el, nem szégyeníti meg a jegyesét, ugye ahhoz már jogilag házasságnak számított. És akkor az Isten angyala megjelenik neki, és elmondja, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert a valóság az, hogy most teljesedik be az az ígéret, hogy Immanuel velünk az Isten. És azzal fejeződik be az evangélium, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Jézus, a földi Jézus ott van a tanítványokkal, ott van azokkal, akik találkozhatnak vele, de nekünk azt ígéri, hogy elmegy ugyan, de velünk lesz a világ végezetéig, a Szentlélek által természetesen, az ő lelke által, velünk marad minden napon, velünk az Isten. Akkor, amikor azt mondja az evangélium, hogy új életre kell feltámadnunk, amikor azt mondja, hogy vele kell járnunk, amikor azt mondja, hogy tanítvánnyá kell másokat tenni, mi is tanítvánnyá kell, hogy legyünk, és tanítva kell legyünk, akkor azt mondja, velünk az Isten. Mi nem egyedül vagyunk, hanem ebben a feladatban, ebben az új életben, ebben a hívő életben, Isten gyermekeként már most velünk van az Isten. Velünk van, imádságban tudunk vele beszélni, az igéből tudjuk hallani a Szentlélek által, elkísér bennünket, nem hagy magunkra, bármi is történik velünk. Azokkal van az Isten, akik hisznek benne. Azokkal van, akik komolyan vették mindezt. Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, mondja Jézus az övéjének, mondja a kiválasztottaknak, mondja azoknak, akiket elhívott, akiket elküldött ebbe a világba. Így küld bennünket is, velünk az Isten, velünk van minden napon. Kicsit furcsa a mostani szokásunk, valamikor voltam teológus. Teológusként legációba kellett menni. Pünkösd második napján fogadunk legátust, reménység szerint most is. De abban az időben, ahol én megfordultam, ott általában húsvétkor 4 istentisztelet volt. Volt délelőtt, délután, délelőtt, délután. És mivel hát a húsvéti ünnepkör elég hosszú, és abban az időben még minden nap volt este bűnbánati istentisztelet, meg aztán a nagypéntek, hát mire a húsvétra kerültek, a lelkészek már elég rendesen, hát el is fáradtak, és ezért többen is úgy gondolták, hogy végülis úgy is jönnek ezek a legátusok, akkor mi kaptuk meg a lehetőséget, hogy első nap az úrvacsora osztásban segítsünk, ugye legtöbb helyen egy lelkész volt, délután is prédikálhattunk, milyen volt a második nap délelőtt, ugye viszonylag sokan el is jöttek a templomba, mert mégiscsak meghallgatják a legátust, ha már egyszer adakoztak neki, aztán ne ingyen beszéljen, szóval aztán utána pedig volt még egy istentisztelet, emiatt mondtam el, ez pedig a záró istentisztelet volt, egy ünnepzáró. Hát sokan nem jöttek már akkor se, de ugye akkoriban a prédikációkat a professzorok írták nekünk az elején, mi csak a végén próbálkozhattunk, már mint 5 éven, eleinte kiadták, hogy ezt kell elmondani, még olyan is volt egyébként, hogy fel kellett mondani, hogy tényleg tudjuk-e. Na, szóval volt egy ilyen ünnepzáró. És az a furcsa világ van, hogy második nap ünnepi istentisztelet, ez egyszerre az ünnepzáró is. Szóval, hogy nem lesz délután istentisztelet, aki akart jönni, sajnos el kell szomorítsam, hogy nem tud jönni. De most annyi azért még van, hogy meg lehet hallgatni bármelyiket majd, aki szeretné a felvételekről. Szóval azért kicsit ilyen záró része is van ennek, azt mondja, hogy velünk van az Úr. A kérdésem az, hogy ő velünk van minden napon, és mi vele vagyunk? Mi vele leszünk? Legyünk vele. Legyünk bátrak. Fogadjuk el, hogy velünk akar lenni, és merjünk vele járni. Arra, amerre ő visz, úgy, ahogy ő tanít, úgy, ahogy ő akar megerősíteni. Ezt mondja Jézus, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nekünk mondja, nektek mondja. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. 288. dicséret, első három versét énekeljük. Rövidke versek, azért hármat választottam, és így ez a három pedig szövegileg is jobban elmondja azt, amit szeretnénk, és amire szükségünk van. 288. dicséret, első három verse. 288. dicséret, egy nagyon ismert dallamra énekeljük, az Istennek szent angyala, ez egy karácsonyi, de ez nem. Tehát 288, e világnak fényessége. Helyünkön maradva egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és könyörgésünket egyenként az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket közös imádságra. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó volt hallani, hogy te értünk jöttél erre a világra. Jó volt hallani, hogy bennünket akartál megkeresni, mi voltunk az elveszettek, akik nem ismertünk téged. Nekünk akartad elmondani, hogy van megváltás, van bűnbocsánat, és van örök élet általad. Úr Jézus, köszönjük, hogy megkerestél bennünket, elveszett bárányokat, hogy a te nyájadhoz tartozhassunk, hogy az üdvösség a miénk legyen, és az örök élettel megajándékozzál bennünket. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nehéz nekünk sokszor ez a küldetés. Sok bennünk az ellenállás, nehezen engedünk, tudunk másokra is hivatkozni, annyi kifogásunk van, és aztán utána azt mondjuk, majd holnap. Köszönjük, hogy te nem vártál holnapig. Köszönjük, hogy te időben, amikor betelt az idők teljessége, akkor jöttél el értünk. Köszönjük, hogy megváltottál előre, és köszönjük, hogy olyan türelmesen vártad hosszú ideig, és várod a mi életünknek a válaszát. Légy segítségül, hogy szent lelked ereje megújítson. Erőt adjon a mindennapokban, hiszen sokszor olyan erőtlennek érezzük magunkat. Urunk, szükségünk van valóságosan is arra, hogy higgyük, tapasztaljuk, megéljük, te velünk vagy, és te a segítségünkre vagy. Nem csak a mindennapi dolgainkban, azokban is, hanem a mi hitünkben. Kérünk, újítsd meg a hitünket. Kísérj el, bátorítsál. Adj erőt téged követni, és légy segítségül, hogy életünkkel, hitünkkel, bizonyságtételünkkel hirdethessük azt, amit ránk bíztál. Urunk, köszönjük, hogy könyöröghetünk. Eléd hozzuk életünknek a terheit és gondjait. Tudod, hogy milyen küzdelmekben vagyunk, miben reménykedünk, miben vagyunk elkeseredve, légy segítségül ezekben. Urunk, kegyelmesen légy jelen mindennapjainkban, feladatainkban, emberi kapcsolatainkban és a mi terveinkben. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak. Könyörgünk a betegeinkért és az ő gyógyulásukért, különösen is azokért a betegekért, akik a gyülekezetnek a tagjai, de szeretteinkért is. Kérünk, hogy hadd tapasztalhassák meg a te kegyelmedet, szeretetedet, gyógyításodat, megbocsátásodat. Imádkozunk mindazokért, akik kétségek között vannak, akik nem találnak téged, akik hallják a szavadat, de nem hallották még meg, és nem jutottak döntésre. Légy kegyelmes hozzájuk, Urunk, légy türelmes, és segíts mindannyiunknak, hogy ha nem csak halljuk, hanem el is fogadjuk a te akaratodat. Ne csak halljuk a te igédet, hanem a te kegyelmedből, szent lelked által meg is tudjuk cselekedni. Imádkozunk csillaghegyi gyülekezetünkért, református egyházunkért, magyar népünkért, egyházunk és népünk vezetőiért. Könyörgünk mindazokért, akik ezekben az időkben háborúságot szenvednek, akár civilek, akár katonák. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes hozzánk. És hallgasd meg a mi könyörgésünket, amikor ezekben a napokban imádkozunk kárpátaljai magyar testvéreinkért, ottani református gyülekezetekért, mindazokért, akik ebben a nehéz helyzetben vannak most. Urunk, légy kegyelmes hozzánk emberekhez, tarts meg bennünket a te szeretetedben, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Imádkozzunk és foglaljuk össze a mi lelkünknek a kéréseit a Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, úrvacsorai jegyeket és úrvacsorai jegyekre adott adományt. Köszönjük az urasztali virágot. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Kedden nem lesz kórus, most kivételesen, de jövő kedden igen, tehát ezt követő, most kedden nem, de azután igen. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket a kórusra, akik együtt tudtak örülni a legutóbbi szolgálatban. Hadd kapcsolódjanak be, és lehessenek még többen. Szerdán a szokásos szerdai alkalmak lesznek, 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, 18 órakor felnőtt konfirmáció, és 19 óra 15-kor zoomos bibliaóra. Pénteken megtartjuk a konfirmandus alkalmakat, vasárnap pedig 10 órakor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet. Ez a vasárnap, Csillaghegyen, a megkeresztelt gyermekek vasárnapja, ezért a még nem konfirmált Csillaghegyen vagy máshol megkeresztelt gyermekeket várjuk és hívjuk erre a vasárnapra, családjaikkal együtt, hogy imádkozzunk értük, és Isten áldását kérjük az életükre. Szeretettel hirdetem, hogy kirándulásra is készülünk. Május 7-én Bajna és Tata lesznek a kirándulás célpontjai. A 3000 forint előleg befizetését kérjük azoktól, akik már jelentkeztek. A később jelentkezők, hát pót tartalékba tudnak jelentkezni. Tehát ez a lehetőség van meg ebben az esetben. Illetve szeretettel hirdetem, hogy a korábban megkezdett észak-olaszországi első világháborús frontra tervezett utazást újra kezdtük szervezni szeptember végére, október elejére. Isten tiszteletünk végén áldott ünnepet kívánok mindenkinek, szeretteiknek, családjaiknak, magam és az egész presbitérium nevében és a családom nevében is. Az Isten tiszteletünk végén egy záró éneket éneklünk. A záró ének után következik az áldás, majd a himnusz, amivel a himnusz után véget ér a közvetítés, és az úrvacsorára hívjuk a testvéreket, az asztal meg van terítve, a úrvacsorával folytatódik az Isten tiszteletünk a himnusz után. A záró énekünk a 396. dicséret, ez kapcsolódik ehhez a mostani igéhez, az evangélium befejezéséhez, a missziói parancshoz is. 396. dicséret így kezdődik, ébredj, bizonyság tévő lélek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Thank you.